üdvözlök tehát akkor mindenkit így hivatalosan is ezen a közösségi marketing rendszerváltás webináriumon, ahol annak próbálunk a végére járni, hogy milyen olyan kihívásokkal szembesülünk itt a közösségi marketingben, amik az elmúlt időszakban sokszor így ilyen észrevétlenül kerültek elő a mindennapjaink során, és nem csak a kihívásokról lesz szó természetesen, hanem azokról a módszerekről, azokról a megoldásokról, amik a tapasztalataink alapján nagyon sokat segíthetnek abban, hogy ezeket a kihívásokat, ezeket sikeresen tudjuk leküzdeni, és hogy a következő hetekben, hónapokban, és talán években is egy olyan növekedő pályára tudjuk állítani a közösségi marketingünket, amelyik az üzleti céljainkhoz fog igazodni. Erről lesz szó a következő időszakban. Én készítettem egy kis prezentációt, és ezt mindjárt meg fogom osztani, és utána már csaphatunk is bele a részletekbe. Oké, tehát közösségi marketing rendszerváltás lesz a fókuszban, és az a téma egyrésztről, hogy mi ez a rendszerváltás, és miért beszélek én rendszerváltásról, a másik pedig az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ennek a rendszerváltásnak a haszonélvezői legyünk itt a közösségi marketing területén. Amiről ma lesz szó, először is tehát ezt a rendszerváltást fogjuk definiálni, aztán trendekről, kihívásokról lesz szó, 8 téma mentén, 3 témacsoportban 8 témát rendeztem be, és ez mellé pedig egy ellenőrző listát, illetve egy feladattervet készítettem, amelyiket megtaláltok a chatben, most már többször is beraktam PDF és Excel formátumban, ezt érdemes itt a videóval akár párhuzamosan végigmenni az egyes elemeken, és hogyha ezeket szépen kitöltitek, akkor itt a körülbelül egy órás előadás végére lesz már egy kép a fejetekben azzal kapcsolatban, hogy mik azok, amikre fókuszálni kell a következő időben, és mik azok, amikkel kapcsolatban majd a prioritást megfelelően kell fölépíteni. Kezdjük tehát először is a rendszerváltással, hogy mi is ez a csöndes rendszerváltás, és miért mondom én azt, hogy egy ilyen csöndes rendszerváltás van a közösségi médiában. Egy ilyen furcsa helyzetben vagyunk, mert rengeteg változás történt itt az elmúlt években, de sokszor ezek a változások ezek nem olyanok voltak, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem hát ezt az exponenciális ábrát ezt talán sokan ismerjük, csak általában ez fölfele szokott lenni az exponenciális ábra. Most ennek egy ilyen lefele menő verzióját látjátok, amikor így apránként különböző hatások elkezdenek érvényesülni, és aztán ezek a különböző hatások, azok szépen először észrevétlenül, majd aztán egyre inkább hatékonyan, vagy egyre inkább drámaian kezdenek el egymásra hatni és érvényesülni. És ez a folyamat, amivel sokszor nehéz mit kezdenünk. Ugyanis az történik, hogy nem egy olyan dolog van, hogy most egyik napról a másikra ilyen drasztikusan történt meg mondjuk egy eléréscsökkenés, vagy egy hirdetés növekedés. Voltak ilyenek is egyébként. 2012-13 környékén például egyszer azt vettük észre egy ilyen békés pénteki napon, hogy míg az előző hetekben konstansan ilyen 80-90%-osak voltak a Facebook oldalak elérése, és ehhez köszönhetően, vagy ennek köszönhetően az interakció is tök jó volt. Ehhez képest így egy ilyen péntek délután egyszer csak azt vettük észre, hogy semmi nem történt. És utána a következő napjaink, az egész hétvége, meg a következő napok erről szóltak, hogy kétségbe esetten kerestük, hogy mi a probléma, mit csináltunk rosszul, mit kommunikálunk rosszul, hogy rontottuk el, büntetve vagyunk-e, stb. És nem találtunk semmit. Nagyon sok céggel egyeztettünk a többi kollégával, aki a területen dolgozik, és senki nem számolt be, csak a mi oldalunkon éreztük ezt a változást, és hát teljesen kétségben voltunk esve, mert észrevettük, hogy egy ilyen drámai változás történt. Aztán hamarosan rájöttünk arra pár hét múltán, hogy sajnos nem az történt, hogy mi velünk szúrt ki valaki, vagy mi lettünk megbüntetve, hanem ugye a Facebooknál az a szokás, hogy a frissítések, például algoritmus frissítések, azok így szépen lassan terjedve jelennek meg, és hát itt történt az, hogy hát mi ezt kicsit korábban kaptuk meg, mint a legtöbb cég, aztán szépen fokozatosan egy-két hét múlva a többi Facebook oldal is utolérte a végzete, és lecsökkent a 80-90%-ról ilyen 40-50%-ra az elérés. Persze most már ilyen könnyesen emlékszünk vissza azokra az időkre, amikor ilyen 40-50%-os organikus elérés volt, de akkor ez egy drámai csökkenés volt, hiszen a felére csökkentek az eredményeink szó szerint egyik napról a másikra. Most viszont nem ilyen helyzet van, most már olyan helyzetben vagyunk, amikor ezek a változások, ezek évekre elnyúlva történtek meg. És ezért sokszor, hát mint ez a tipikus békának az esete, aki körül fölfor a víz, de nem veszi észre, és egyszer csak kipurcan. Valami hasonló helyzet van, hogy a cégeknek az egyik része az azt tapasztalja, hogy hát sokkal drágábbak a hirdetések, mint mondjuk 2 éve vagy 3 éve, hogy rosszabbak az elérések, hogy az interaktivitás csökkent, hogy az üzleti folyamatok dőltek romba azért, mert 2-3 éve tök jól működtek a hirdetések, ma meg már sokkal kevésbé hatékonyak. És ugye nem az történt, hogy ilyen hirtelen átalakítottuk akkor a hirtelen változásoknak köszönhetően a marketing módszereinket, hanem mindig egy kicsit így próbálunk szögelni, hogy most akkor egy kicsit máskor posztolunk, kicsit többet, vagy kicsit kevesebbet, vagy kicsit más formátumban rakjuk fel ugyanazokat a videókat, vagy ugyanazokat a hirdetéseket, csak akkor több AB-tesztet csinálunk, vagy másik kreatívot, többször cserélünk kreatívot, de ezek nem működnek, ezek a megoldások, hanem valamilyen drasztikus változásra van szükség. És van is egyébként példa arra, amikor ilyen drasztikus változásokat képesek vagyunk megcsinálni. Hát szinte napra pontosan 3 éve, hogyha visszaemlékszik mindenki, hogy mi történt az életünkben, itt volt ez a Covid, amikor egyik napról a másikra lezárták az országot, és ez egy ilyen drasztikus változás volt mindenkinek az életében, a marketingesek életében is egyébként. Az elmúlt hetekben több olyan konzultáció, meg audit, meg beszélgetés volt így ügyfelekkel, amikor többen így mondták egymástól függetlenül, hiszen ezek ilyen független beszélgetések voltak, hogy igen, most nincs idejük nagyon foglalkozni egy csomó mindennel, pedig tudják, hogy kellene, nem is jönnek az eredmények, pedig amikor a Covid bejött, akkor az egyik napról a másikra egy csomó hírlevelet írtak, itt 2 naponta írtak hírlevelet, minden nap posztoltak akár többet is, meg sztorikat csináltak, meg élőket csináltak minden héten, és sorolják, hogy mennyi munkát tettek bele, és az eredményeit is, hogy azóta sem voltak a jó eredmények. Oké, tudom, hogy nyilván a Covid-nál ott egy kicsit más volt a helyzet, így ilyen internet használat, meg felfokozott hangulat, meg sok minden történt, főleg a Covid-nak az első napjaiba, az első lezárás alkalmával. De itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor ilyen drasztikus változás van, akkor képesek vagyunk nagyon gyorsan reagálni, és sokszor ez nagyon jól meghozza az eredményeket. Amikor megy ilyen kis alamuszi módon, mint ami történik már évek óta, ilyen kis exponenciális változás szerűség van, akkor viszont ezt látjuk, hogy valahol nem tudjuk, hogy hol tartunk ezen az ábrán, történnek csökkenések, de igazából csak annyit érzünk, hogy hát rosszabbak az elérések, rosszabbak a hirdetési árak, meg egy csomó új platform bejött, amit kezdünk velük valamit, meg valamivel nem, a szokások változtak, egy csomó minden változott, és jönnek be új megoldások, amire figyelni kell. Viszont, hogyha ezekkel úgy állunk hozzá, hogy tulajdonképpen csak és kizárólag az apró finomításokból beszélünk, akkor ez nem fog működni. Mert hogyha a közösségi médiára gondolunk, akkor az egyértelmű, hogy jobban oda kell figyelni, hiszen sokkal több időt igényelhet adott esetben a kezelés, több költségbe is kerülhet adott esetben, több területen, amire figyelni kell, és egy csomó olyan új szaktudást igényel ma már a közösségi média, amire korábban nem volt szükség. Megint, hogyha visszaemlékezünk egy 5 évvel, 10 évvel ezelőtt, miről szólt a közösségi média, hát írtunk egy viszonylag jó posztot, tök jó, esetleg egy kis boost poszttal, vagy boost hirdetéssel megdobtuk, és akkor hát zseniális eredmények értünk el, ömlöttek a vásárlások. Ma meg konverziókapiról kell beszélnünk, chatbotokról, TikTokról, a sztorikról, videókészítésről, ilyen videó, olyan videó, rengeteg új dolog van, és sokszor mondjuk nem is értjük már, amit egy ugyanúgy közösségi médiával foglalkozó másik kollega beszél, mert hogyha valaki mondjuk nagyon profi például Facebook csoportoknak a menedzsmentjébe, és ott csinál tök jó értékesítéseket, hát ő lehet, hogy mondjuk a konverziókapiról, ami egy tök technikai dolog, abszolút nem tud. Aki meg a konverziókapinak, meg a Facebook pixelnek a technikai beállításainak a mélyét ismeri, ő meg lehet, hogy nem tudna egy épkézláb Facebook posztot megfogalmazni, amivel nincsen semmi baj nyilván. Csak ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy annyira széles lett már ez a szaktudás, hogy bizony ezzel nekünk mind foglalkozni kéne, és a helyzet az, hogy ezekkel is akkor fogunk tudni foglalkozni, és strukturális változásról beszélünk. De közben, ha végig gondoljuk, akkor alapvetően megéri ez a dolog, ez a közösség média. Legalábbis, ha valaki ügyesen csinálja, és megtalálja megfelelő stratégiai módszereket, akkor megéri. Tudom, sokan vannak olyanok, talán itt is, talán köztetek is, akik azt érzik, hogy küszködnek. Hát nem is biztos, hogy kéne nekem Facebookozni, meg az Instagram is, meg hát egy TikTokot még nem is értem, meg egy csomó időt, meg egy csomó pénzt beleölök, de a hirdetéseim nem térülnek meg. És sokszor küzdünk ilyennel, nagyon sokan, akik hozzám jönnek konzultációkra, ilyen kérdésekkel jönnek, hogy akkor hogyan formáljuk újra a marketing rendszereiket, hogy ez működjön, és ez egy teljesen jogos és abszolút komoly észrevétel. De közben van egy másik csoportja, akik hozzám jönnek konzultációra, ők viszont olyanok, akik azt mondják, hogy hát van egy webáruházuk, és a hirdetési hirdetésre eső megtérülés az mondjuk ilyen 10-szeres és 12-szörös között mozog, és még szeretnék ezt fölskálázni, mert nem csak havi 1 millió forintot szeretnének elkölteni Facebook hirdetésre, hanem sokkal többet, hogy úgy, hogy akkor az ugyanazt a megtérülési tartományt tartja. Vagy ügynökségek, akikkel szintén ilyenekről beszélgettünk, hogy vannak tök jó ügyfeleik, és látszik, hogy az Instagram, Facebook hirdetések azok hogyan lőtték ki az égbe a profitjukat az elmúlt hónapokban, években, mert hogy ügyesen kezelték a hirdetéseket, mert hogy ügyes stratégiát, ügyes szövegeket raktak hozzá, tehát ügyes marketingrendszer részévé tették, és hát most észrevettek valami kis megingást, és hát akkor ezt helyre kéne rakni. Szóval sok ilyen helyzettel találkozom, és ez egy furcsa helyzet, mert tényleg nagyon sokan abszolút látják a különböző közösségi platformokból a megtérülést, a bevételi lehetőségeket, a profitot, és azt, hogy hogy lehet ezt üzletileg a lehető legjobbá tenni. És ott van a másik oldal, mintha két teljesen külön világ, teljesen külön buborék lenne, akik meg azon gondolkodnak, hogy hát hagyják inkább az egészet a fenébe, mert hogy abszolút ez egy kezelhetetlen dolog, ami sok időt visz el. Szóval a helyzet az, hogy a tapasztalat ez mégiscsak azt mutatja, hogy hosszú távon, akár már középtávon is, ha valaki jó stratégia mentén jól alakítja a dolgokat, akkor a média az abszolút meg tudja érni, de megértem azokat, akik az elmúlt időszakban hozzászoktak bizonyos módszerekhez, és hiába reszelgetik azokat a módszereket, azoktól nem lesz jobb, és ez nem fog működni, és ezért van szükség arra sokszor, hogy tényleg a struktúra mentén az alapoktól rakjuk helyre a közösség médiát. Úgyhogy kezdjük is el, ezután a kis bevezető után, és beszéljünk arról, hogy mik azok, amiken változtatnunk érdemes, és mik azok, amikkel érdemes kezdeni, ezek közül kezdjük egy kicsit az adatokkal. Az adatok, ami azért egy fontos téma, mert hogy egy hatalmas adatvédelmi átalakulásnak hát nem is tudom, elején, közepén vagyunk, mindenesetre jól benne vagyunk most már az elmúlt években, hiszen jogszabályok változtak, GDPR-ről szerintem szinte mindenki hallott itt, de nem csak ezek a változások voltak, hanem a technikai környezet változott meg annyira erősen, hogy ez sokszor sokkal jobban korlátozza a lehetőségeinket. És itt van a cookie-mentes marketing világa, itt vannak jobban védett felhasználó adatok, egy csomó minden itt van, és ezekkel kapcsolatban az a helyzet, hogy ezek azért kényelmetlenek nekünk, meg sokszor ezen múlik az, hogy miért nem működnek a hirdetéseink, hogy miért nem működnek a marketing folyamataink. Azért, mert vagy egy szabályozás, vagy egy platformnak az önszabályozása, vagy adatgyűjtési korlátozások miatt nem tudunk már elég hatékonyan hirdetni, ha a korábbi megoldásokat használtuk, úgyhogy erről fogunk itt első körben beszélni. És első körben egyébként egy olyan témával, amivel nem ezzel kezdeném, hogyha normál körülmények között lennénk, bár nem tudom, hogy mikor vagyunk most már normál körülmények között, de azért kell egy kicsit a Google Analytics 4-jel kezdenem, mert hát július 1-től egy új világ fog ránk köszönteni, a régi Google Analytics-be nem fognak érkezni az adatok, úgyhogy ha valaki csak azt használja, akkor jó, hogyha tud róla, hogy július 1-től nem fogja látni, hogy mennyi jöttek a weboldalára, honnan jöttek, mit csináltak, mennyi konverzió, mennyi esemény, és semmi olyat, amit jól megszokottan használunk mondjuk az optimalizálásra. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a Google Analytics 4-re át kell térnünk, mert itt abszolút megváltozott a technikai környezet. Remélem, hogy sokan megtették már egyébként, hogy áttértek, mert ezt már azért már tavaly nyáróta, vagy tavaly tavasz óta egyre erősebben favorizálja a Google, és egy csomó segítséget is ad hozzá. De ha valaki ezt nem tette meg, akkor jusson eszébe az, hogy tényleg a weboldalának a láthatóság, a mérési lehetőségei fognak rettenetesen lekorlátozódni, kivéve nyilván azok, akik nem a Google Analytics-et használják, hanem valami alternatív megoldás. Úgyhogy fontos, hogy a Google Analytics-re térjünk át, akik áttértek neki. Az a fontos, hogy nézzék meg az összes eseményüket, nézzék meg a jelentéseket, és mindenféle olyan módszert, amit az Analytics 3-ban, vagy a régi Analytics-ben megszoktak, azt az Analytics 4 kapcsán is értelmezzék. És azért érdemes ezt minél előbb elkezdeni, nem június 25-én nekiállni annak, hogy hát akkor már csak 4 napunk van, akkor gyorsan így rendbe rakjuk az egészet, hanem minél előbb, már tavaly is jó volt nyilván, de ha valaki korábban ezt nem tette meg, akkor tegye meg most, azért, mert az Analytics 4 és az Analytics 3 jelentősen különbözik egy csomó mindenben, mérőszámokban, módszertanokban, jelentésekben, egy csomó mindenben más a két rendszer, és jó, hogyha van adatunk, párzamosan futó adatunk a két rendszer, vagy ezeket össze tudjuk hasonlítani, úgyhogy ezért érdemes megtenni. Úgyhogy az előző listánk első része az ehhez kapcsolódik, hogy érdemes végignézni, hogy mi az, ami megvan, szépen kis bepipálgatni, mi az, ami kérdőjeles, vagy tudjuk, hogy nincsen meg, és mi az, amivel nem kell adott esetben foglalkoznunk, mert olyan jellegű feladataink nekünk nincsenek, és akkor szépen ezekből kell kiadni azt, hogy mivel lesz nekünk majd feladatunk, és hát persze ez önmagában kevés, hanem érdemes itt határidőt és felelőst is rendelni a rendszerhez annak érdekében, hogy ezekből legyen valami. Egy a biztos, ha valaki Analytics-et használ, akkor az Analytics 4 az megkerülhetetlen, és érdemes ezt minél jobban, minél hamarabb elkezdeni ezt telepíteni. Mi úgy tudunk ebbe segíteni, hogy lesz egy Analytics 4 átállás, ilyen alapozó előadás sorozatunk a Social Media Hub-ban, ezt Bajáron fogja tartani, aki az egyik legjobb ilyen PPC és analitikai szakember Magyarországon. Egy három részes előadás sorozatot fog tartani, ahol az alapoktól kezdve a telepítésen át a jelentésekig, eseményekig, konverzió, mindent végig fogunk nézni. Ezek két hetente lesznek ezek az előadások, és azért két hetente, hogyha valaki az egyik részét már megcsinálja, tapasztalatot tud szerezni, aztán csinálhatja a másik részét, és akkor szépen lesz ideje menet közben visszakérdezni erre a dologra. De ha egyébként másnak segítségre van szüksége, más ilyen analitikai témába, itt a QR kódot vagy a linket használva még ilyen kis esettanulmányokat, meg egyéb ilyen információkat lehet itt megszerezni. Lényeg az, hogy Analytics-be minél előbb induljunk el, és ne legyen a mi rendszerünkbe fog Áron majd prezentálni, de biztos, hogy én is majd az előadását, meg a felvételét azt többször végig fogom majd nézni, mert mi már föltelepítettük az Analytics 4-et a weboldalainkra, de biztos szeretnék abban lenni, hogy mindent jól állítottam be annak érdekében, hogy ez a júliusi dátum, ez jól fogadjon minket. Tehát adat oldalról az Analytics az megkerülhetetlen, a másik megkerülhetetlen az pedig nem más, mint az, hogy magáról a Metapixelről beszéljünk, mert hogy ez a Metapixel, ugye leánykori nevén a Facebook Pixel, ez egy nagyon fontos és egyre fontosabb elem nekünk, és főleg azért itt ott van strukturális szintű változás, hogy hát ez a cookie-mentes marketingről talán már többen hallottak, hogy ez azt jelenti, hogy vannak a böngészőink, mondjuk egy Chrome, vagy Safari, vagy Firefox, vagy Edge, igazából mindegy. Ezekben, amikor egy weboldalt letöltünk, akkor a weboldal az lerak egy ilyen, nem egy, hanem sok ilyen kis szöveges, kis láthatatlan, kis sütinek nevezett kis korcsort, és ezeket használják annak, hogy például, hogy milyen nyelven használjuk a weboldalt, legközelebb visszajövünk, akkor már nem kell újra beállítani. De ezeket használják mondjuk az analitikai megoldások is, ezeket használják például a követési megoldások, hirdetési megoldások is, és ugye ezeket használja a Metapixel is, hogyha valaki használ remarketing hirdetéseket a Facebookon, akkor ugye a remarketing hirdetéshez a Facebook Pixel szolgáltatja, a Metapixel szolgáltatja az adatokat, vagy szolgáltatta eddig. Ugyanis jövőre meg fog szűnni a külső sütik támogatása a Google Chrome-ban is, de megint nem az van, hogy most várhatunk majd akkor 2024, vagy tudom én, júniusig, hogy majd a harmadik fél évre, vagy negyed évre addig majd jók leszünk ezzel az egésszel, mert hogy ez már most is drasztikusan megváltozott a helyzet. Ugyanis a Safari, a Firefox már régóta csökkenti. A mobiltelefonokon, a mobileszközökön, ott is már a sütik rettenetesen háttérben vannak szorítva, az Apple eszközökön egyenesen, hát nem is csak a sütiket, az összes követési megoldás tulajdonképpen korlátozza az Apple, az iOS 14.5 óta, úgyhogy nagyon komoly kihívások vannak ezzel kapcsolatban, és ez ugye nekünk azért rossz, mert hogyha ezek megszűnnek vagy korlátozódnak, akkor nehezebben tudunk célközönséget építeni, nehezebben tudunk konverziót követni, optimalizálni is nehezebben tudunk, és drágábbak lesznek a hirdetéseink. Hogyha valaki például azt tapasztalta az elmúlt hónapokban, egy-két évben, hogy hát a remarketing hirdetéseink hatékonysága csökkent, vagy hasonló más hirdetéseink hatékonysága csökkent, akkor ennek az egyik oka az ez, hogy nem jó adatot adtunk a rendszernek át. Persze van megoldás, és ezt egyébként konverziók API-nak nevezik a Facebook szakzsargonjában, Conversion API, CAPI, konverziók API, ha valaki rá szeretne keresni, akkor ezeket érdemes itt keresni. De egy szerver oldali követésről van szó, és amit itt az ábrán most láttok, ez gyakorlatilag ez azt jelenti, itt ugye meg is jelölöm, a kis kékkel jelzett ábrasor, azt a Facebook Pixel által közvetített adatokat, vagy átadott adatokat mutatja. Egyébként ez a Facebook hirdetés kezelőjének, a pixeleknek az elemzésénél mindenki meg tudja találni a saját weboldalánál, ezt érdemes mindig megnézni. Szóval itt a kék az azt mutatja, hogy a sütikből mennyi információt tudunk összegyűjteni. A zöld az pedig azt mutatja, hogy ebből a szerver oldali megoldásból, a konverziók API-ból mennyi adatot tudunk átadni ugyanannak a rendszernek, ugyanannak a weboldalnak a látogatóiról. És hát nem akarok most itt senkit se számoltatni, bár ott vannak a számok, jól látszik, hogy egy ilyen 43%-os eltérés van a kettő között. 43%-kal több adatot tudunk átadni a hirdetési rendszernek, és ez miért fontos? Ez azért fontos, mert hogyha valaki ezt még nem tudja, hogy ez hogy működik, most már tudja, hogy ez fontos, holnap a weboldalára föltelepíti ezt a konverziók API-t, akkor mi fog történni? Holnap utántól már többek lesznek az adatai. holnap utántól, nem két hónap múlva, nem fél év múlva, azonnal több adattal fogsz tudni dolgozni, hogyha ezt bekapcsolod, és úgyhogy ennek mindenképpen érdemes utána nézni. Többfajta módszer van, ahol ezt, ahogy ezt be lehet kapcsolni, most a mélyre semmiképpen nem szeretnék menni, mert ez egy rettenetesen technikai dolog is tud lenni, bár vannak WordPress weboldalakhoz különböző pluginek, Shopify-hoz, meg egyéb ilyen megoldásokhoz, és nagyon egyszerűen tud már ez működni, de sokszor meg egy ilyen nagyon kézi megoldás, ilyen fejlesztői megoldás szükséges ehhez. Ennek mindenkinek a saját weboldala függvényébe kell utána nézni, de egy, kezdjük azzal, hogy nézzük meg, hogy van-e Facebook pixelünk, kettő, van-e konverziókapi. A különböző események, olyan, az események alatt olyat értünk, hogy mondjuk a kosárba rakott valaki valamit, feliratkozott a hírlevelemre, tehát ilyen konverziós, mikrokonverziós eseményeket értünk alatta, ezek rendben vannak-e, és hogy ezek rendben vannak olyan szempontból, hogy a kettőt fölismerje a hirdetési rendszer, hogy tudja, hogy ez a kosárba rakás esemény, amit a Facebook pixel átadott, ez ugyanaz a kosárba rakás esemény, mint amit a konverzió kapi átadott, és ha ez a kettő jól összepárosodik, akkor nagyon jól tudja azonosítani a célcsoportunknak a tagjait, a weboldalunk látogatóinak a tagjait a hirdetési rendszer, és ez egy nagyon hasznos dolog lesz, hiszen tényleg egyik napról a másikra volt olyan ügyfelem, akinek 6-szorosára nőttek az adatai. 6-szor több adatot tudott begyűjteni csak azért, mert bekapcsolta a konverziókapit. Valószínűleg az ő célcsoportja olyan volt, hogy túl sokan néztek Apple eszközökön az ő weboldalát, túl sokat használták a mobiljukat, és ezek, és meg vagy ilyen speciális formátumokat, meg mindenféle egyéb dolgokat, amivel ahol már érvényesült ez a hatás, hogy a külső sütiket már korlátozták a böngészők, meg maga a technológia. Úgyhogy lehet, hogy lesznek meglepetések azoknál, aki bekapcsolja. Volt olyan weboldal, ez csak ilyen 5% meg 7% különbség volt, de egyébként azt veszük észre, hogy az idővel ez a különbség szépen fokozatosan emelkedik. Úgyhogy a checklistából ezt érdemes megnézni, hogy írjuk föl, ha még valaki nem tudja, hogy neki ezek rendben vannak-e, hogy ellenőrizzük. Megvan a Facebook pixel, megvan a konverzió kapi, események rendben vannak-e, ezeket fölismeri a rendszer megfelelő módon, és hogy adatvédelmi szempontból ezek rendben vannak-e, mert ez is egy kulcskérdés, hiszen tök jó, hogy gyűjtünk adatokat, de hogyha ezeket nem megfelelő módon tesszük a jogszabálynak, nem megfelelően, akkor egyéb fajta kellemetlenségeink lehetnek, úgyhogy mindenképpen érdemes erre odafigyelni, hogy szépen ezeket leellenőrzzük, és akkor utána megcsináljuk azt, hogy kiosztjuk ezt feladatba, és szépen végre fogjuk tudni ezt hajtani, amikor kiadtuk a magunknak vagy a kollégáknak, hogy kinek melyik részével kell foglalkozni. Lényeg az, hogy ez fontos, hogy ezt tegyük meg. Ebben is tudunk természetesen segíteni. Áprilisra fölkerül a Hubba egy konverziók API telepítéssel kapcsolatos ilyen videótréning, de már most is rengeteg olyan esettanulmány van, meg blogbejegyzés van, amiket meg lehet nézni majd a QR kódról és a linkről, hogyha valaki tovább megy, akkor a chatbotunkkal tud beszélgetni, és a chatbot fogja küldeni azokat a linkeket, amilyen irányba el lehet menni. Egy a fontos, hogy adatoldalról legyünk rendben, mert ez a konverzió kapi, ez ha valaki hirdetéseket használ Instagramon, Facebookon, vagy ennek megfelelő, hiszen ilyen egyébként van a TikToknál is, a TikToknak is van egy TikTok pixel, ami olyan, mint a Metapixel, meg van egy TikTok Events API, az meg olyan, mint a konverzió kapi szerver oldali követés, ott is természetesen ezek ugyanúgy rendbe kell rakni minden egyes platformnál, annak érdekében, hogy ezek a sütihoz kapcsolódó korlátozások, ezek ne vessék vissza a marketing eredményeinket, hiszen itt mégiscsak erről van szó, hogy a számszerűsítető eredménykorlátozást jelentenek már most is azok, amikor bizonyos böngészők korlátozzák a sütiket. Ez volt tehát a kettő, első kettő, és még az adat tematikához még egy témánk van vissza, ez nem más, mint az adatbázis építés, a saját adatbázis építés. És akkor most az előbb kérdezte valaki, hogy látlak egy titeket, sajnos nem látlak egy titeket, de el tudom képzelni, hogy néhányan, hogy mit beszél nekünk adatbázis építésről, hiszen hát a e-mail listák meg ezek, mert tök lejárt lemez, senki nem használ e-maileket. És akkor ezért hoztam egy ilyen kis kutatást, az NMHH egy pár hete jött ki egy friss kutatással, ahol megvizsgálták azt, hogy többek között, hogy mi az internetezés célja a különböző korcsoportoknak, és hát itt látjuk azt, hogy itt a 60 évesek fölött az internetezésnek az első célja az az e-mail küldés fogadás, és így 81% környékén van ez. És akkor így hát ja, akkor azért mégiscsak interneteznek, bár azért ez a legmagasabb korcsoport, és akkor legyintünk, hogy jó, de én mondjuk a 20 éveseknek marketingezek, ők meg nem e-maileznek, úgyhogy hoztam egy másikat is, ugyanebből a kutatásból, bár ahogy elnézem, pont elég kis ügyetlenül raktam oda a kis fejemet a képernyőre, úgyhogy kénytelenek lesztek elhinni annak, vagy majd utána néztek az NMHH-nál, hogy mi látható itt. Az 16-29-es legfiatalabb vizsgált célcsoportjába, illetve korcsoportjába 67% az arány a között, aki azt mondja, hogy az elsődleges az e-mailezés, amikor internetezésről van szó. Úgyhogy nem tudjuk magunkat azzal így megnyugtatni, hogy nekem nem kell adatbázis építéssel foglalkozni, mert úgyis csak a 30 alattiaknak, úgyhogy ott meg senki nem e-maileszik, ott nem olvasnak hírleveleket, de olvasnak e-maileket, olvasnak hírleveleket, érdemes adatbázist építeni. És adatbázist építeni már pedig azért érdemes és kifejezetten fontos, mert ezzel nagyon jól tudjuk átalakítani úgy a folyamatainkat, hogy van már évek óta egy tendencia, hogy például korábban nagyon sokan tudtak szuperkonverziós hirdetéseket futtatni Facebookon, fölraktak hirdetést, bementek az emberek a weboldalukra, vásároltak, vagy valami egyéb konverziót csináltak, tök jó. Aztán ahogy a hirdetési árak emelkedtek, ezt nem mindenki tudta szépen kiegyenlíteni az eszközének az optimalizálásával, de ilyenkor egy jó megoldás az, hogy akkor arra használjuk ki a közösség médiának a különböző célzási lehetőségeit, űrlapjait, stb., hogy egyszerűen annyit csinálunk, hogy adatbázist építünk ott, és annak az adatbázisnak tudunk utána értékesíteni, és ez bizonyos időszakokban kifejezetten fontos. Ilyen volt a Valentin nap, ilyen lesz majd a Black Friday, vagy Húsvét, vagy Gyereknap, amikor mindenki mit csinál, elárasztja Facebook hirdetésekkel, meg TikTok hirdetésekkel, meg Google hirdetésekkel az internetet, és nagyon fölmennek bizonyos szegmensekbe a hirdetési árak. De hogyha nekünk van egy közvetlen kapcsolatunk a célcsoportunkkal, egy hírlevélistánk, vagy majd lesz szó az üzenetalapú marketingre, a Messenger chatbotra, ami szintén majd egy kvázi adatbázis építés, akkor ezeket nagyon jól ki tudjuk egyenlíteni, úgyhogy nagyon fontos, hogy alakítsuk úgy a stratégiánkat, hogy legyen benne sokkal komolyabb szerepe az adatbázis építésnek, ezt mindenképpen mindenkinek javaslom. És hogy mit jelent ez egyébként, mert hogy adatbázis építés kapcsán mi szokott a legtöbb cégnek az eszébe jutni, jó, hát csinálok egy jó kis landing page-et, és landing page-re majd odaviszem az embereket Facebook hirdetésből, és pipa, és akkor ezzel majd megleszek. Hát ezzel hoztam egy ilyen gyors esettanulmányt egy most futó kampányunkból, ahol hát az látszik, hogy amikor landing page-re meta hirdetésekkel vittük az embereket, hát ebből jött a regisztrációknak a 8%-a, ami kevés, valljuk be, ezért ez elég kicsit kevés, de hát ugye látható a felsorolás, hogy hány helyről vittünk még embereket, de nem csak a felsorolás is az érdekes, hanem itt az arányok is érdekesek. Ugye egy B2B területen a landing page plusz meta hirdetések mellett a Facebook esemény, a lead hirdetések, ezek az űrlapok, speciális űrlapok a meta hirdetési rendszerében, Messenger chatbot, vagy a LinkedIn esemény, hogy ezek milyen plusz lehetőségeket biztosítottak arra, hogy adatbázist építsünk, azért ezt mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes meggondolni. Úgyhogy ezzel azt szeretném csak mutatni, hogy egyrészt építsünk adatbázist, mert az kiemelten fontos, de az adatbázis építést azt amennyire lehet gazdagabb formátumokba, gazdagabb lehetőségekbe, változásokba menjünk bele, ne csak a klasszikus, jól megszokott megoldásokba. Én azt javaslom, hogy stratégiai szinten, ha valaki átgondolja, akkor az egyik az, hogy legyen egy jó, sokaknak jó megoldás, hogy van egy folyamatos adatbázis építés a termékpiramis, vagy hát az értékesítési folyamat, az online folyamataik részeként. Sokaknak ez tök jól megy, ha ilyen nincs, érdemes ezt megvizsgálni, és legyen egy ilyenünk. Aztán vannak olyanok, akik azt csinálják, hogy ez nekik nem fér bele, nem tudnak így az értékesítés részeként kialakítani adatbázis különböző iparági sajátosságok miatt, de évente csinálnak 2-3 kampányt nyereményjátékokkal, ilyen lead magnetekkel, letölthető anyagokkal, plusz infókkal, és ezekkel növelik szépen fokozatosan újra az adatbázisokat, olyan mértékben, hogy akik közben leiratkoznak, azokat bőven túlmutató eredményeket hoznak be az új emberektől. Aztán ugye ott van az, hogy az új vevők köréből is rendszeresen adatbázis lehetne építeni, nem csak online egyébként, akár offline is. Kedvenc példám az étterem, vagy a színház, vagy a mozi, amikor oda bemegyek, és akkor ott gyűjtenek tőlem adatbázist. Miért? Azért, mert én egy vendég vagyok, akihez hasonló más közönséget utána lehet majd csinálni, vagy akinek utána lehet nyúlni, hogy gyere, régen voltál már nálunk, próbáld ki az új kínálatunkat, vagy az új műsorunkat. Úgyhogy igazából nagyon sok lehetőség van. És az is egy szuper dolog, hogyha képesek vagyunk olyan folyamatokat kialakítani, hogy egy adatbázis, illetve többfajta adatbázis típust építünk egy lépésben, lesz még erre ezekről szó. A lényeg az, hogy itt van a kis checklistánk, nézzük végig, hogy hányfajta adatbázis építési módszertant használunk, ne csak egy legyen 2-3 adatbázis építési formátum, nézzük át, hogy van-e tervünk, koncepciónk arra, hogy mikor, milyen ütemezésbe fogunk adatbázist építeni, és hát persze itt is az adatvédelem az kulcsfontosságú, ezekből csináljuk meg a kis ellenőrző listánkat. Még egyszer mondom, adatbázis az egy tipikusan olyan helyzet, amivel a marketing költségünket adott esetben csökkenteni is tudjuk, vagy sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni, hiszen nem kell nekem a feedeknek az ajában eladnom valakinek valamit újra és újra drága hirdetésekkel utolérve őt, hanem hirdetésekkel megszerzem az ő adatait, és aztán majd ott fogom őt utolérni, ahol majd ő ezt elolvassa a konkurencia nélkül tulajdonképpen. Ez nagyon szuper dolog. Ebben egyébként szintén tudunk segíteni, lesz egy adatbázis építéssel foglalkozó képzésünk április végén, ahol a lead hirdetésekről részletesen beszélünk, ennek az adatvédelmi háttérről, ami egy nagyon pikáns helyzet sok szempontból, nagyon sok tapasztalatot fogunk megosztani, és még a chatbotos adatbázis építésről is lesz szó. Ha valaki a QR kódot vagy linket leolvassa, akkor ehhez is hozzá tud férni, illetve ment hogy az információhoz, hogy fog tudni adott esetben erre jelentkezni, illetve egy csomó esettanulmányhoz, illetve olyan blogbejegyzésekhez, amik ebben tudnak segíteni és ötleteket adni, úgyhogy érdemes ezekről is beszélgetni a chatbot, tehát ez még nem a ChatGPT, ez csak egy sima egyszerű kis chatbot. Ezek voltak tehát az adat téma, és menjünk át egy másik fontos kategória jelenlétre. A jelenlét, ami tényleg egy ilyen furcsa dolog a közösségi médiában, hiszen régen sokkal egyszerűbb volt egy Facebook oldalunk, és legnagyobb problémánk az volt, hogy linkeket rakjunk ki, vagy képeket, és hogy a képnek a leírásába rakjuk a linkeket. Tehát ez volt a legnagyobb kihívás aztán. Hát aztán látjuk, hogy ez mennyire átalakult ez a helyzet, és hogy mennyi új platform van, mennyi új formátum van, a 3D posztoktól, a kitéresztett valóságig, az üzenetekig, az Instagram, a TikTok, a Pinterest, a podcast, a blog, a stb. És akkor az emberi végigondolja, és akkor, hát ez no way, nem fogom ezt, meg hát minek is egyébként, amikor pontosan tudjuk, hogy melyik korcsoport az melyik platformokat használja, igaz? Hogyha most így csinálnék egy szavazást, akkor biztos, hogy mindenki megmondja, hogy a fiatalok azok a TikTokot használják, hát egy ilyen 30-asok azok inkább az Instagramot, és hát a Facebookot azt meg már csak, mit tudom én, 40 vagy 50 fölött, és nagyjából így be is tudjuk lőni, úgyhogy tudom, hogy nekem a vásárlóm nagy része hova van, akkor nekem hol kell kommunikálni. Így van? Nem, nyilván nem így van. És hoztam erre egy nagyon egyszerű kis, hát bizonyíték túlzás, kutatás, abszolút túlzás, mert nem kutatásról van szó. Tanítok a Metun, és ott a diákimet rendszeresen meg szoktam kérdezni, hogy hát ők mégis milyen platformokat használnak, és hát legutóbb ezokat a válaszokat kaptam. Tényleg nem reprezentatív, mert pár tíz ember adta ezeket a válaszokat, de mégis jól látszik, hogy azt kérdeztem tőlük, hogy milyen közösségi platformokat használnak, és nekik kellett beírni kis kézzel, hogy miket használnak, és ezzel jött ki eredményként, hogy Instagram a top, 90 sok százalék használja az Instagramot, TikTok a második helyen van, Facebook a harmadik helyen, tehát az ilyen 20 körüli korosztály, akiről mindenki azt mondja, hogy nem, hát ők Facebookot nem használnak, de abszolút 65% írta ezt mindenféle külső segítség nélkül, nem egy becsekkolni kellett, hogy miket használnak, mert akkor még többet jelöltek volna be erről, meg vagyok győződve, hanem pont ez volt a lényeg, hogy nekik mi jut eszükbe akkor, amikor közösségi médiáról beszélnek, hogyha csekkolni kellett volna, vagy hogyha az eszközéket tudtuk volna megnézni, biztos ilyen sokkal több és nagyobb arányok lennének. De itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy korosztályról beszélünk, és hát 4,5 az átlagos platform használat per fő. Egyébként nemzetközi kutatásokban ez ilyen 8 környékén van, ott ezek valószínűleg már mértebb adatok. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy nem szabad megelégednünk azzal, hogy én most nem tudom, csak Facebook, vagy csak LinkedIn, vagy csak Pinterest, vagy csak TikTok, mert több platformot használ a célcsoportunk. Úgyhogy túl kell ezen a leegyszerűsítésen lépnünk, és fontos az, hogy legyen nekünk a fiatalabbaknak is. Ott legyen az Instagram, a YouTube, a Facebook, a blog, a podcast, a hírlevél, a LinkedIn, mindenkinek a megfelelő kontextusba azt a 2-3-4 platformot érdemes kiválasztani, amire szükség van, mert így leszünk hatékonyak. És persze ilyenkor azért a kérdés fölmerül, hogy kötelező nekem mindenhol ott lenni, és hát egy nagyon határozott nem a válasz, nem kötelező ott lenni mindenhol, de vajon előnyt jelent-e az, hogyha több helyen vagyunk jelen, és hát igen, ez viszont egyértelműen igen, abszolút előny, hogyha több helyen vagyunk jelen, csak ezt ugye hatékonyan kell megcsinálni a hatékony módját, és most egy kicsit erről lesz szó a következőkben, a több platformos jelenlétből, hogy hogyan lehet ez hatékony. Ugye miért jó a több platformos jelenlét? Hát az üzleti eredményeinket tudjuk növelni ennek a segítségével, mert hogy többször találkozunk a célcsoportunkkal, többször tudunk vele beszélgetni, többször tudunk rá hatást gyakorolni, nagyobb lesznek az eléréseink. Ha gyakrabban kommunikálunk ugyanazon a platformon, akkor az adott platformon az eléréseink lesznek nagyobbak, ha több platformon, akkor változatosan több ember többször tudunk elérni, és nagyobb hatást tudunk rá gyakorolni, és így adott esetben még az értékesítés is hatékonyabb, és adott esetben még gyorsabb is tud lenni. Ez a több platformos jelenlétnek a lényege, de hát lehetnek ennek sokszor tök egyszerű konkrét előnye is. Például mondjuk a forgalomterelés, hogyha weboldalamra szeretnék forgalmat vinni, blogomra mondjuk, vagy webáruházamra, akkor és azt mondanám, hogy én szeretném megduplázni a látogatóimat, a webáruházamnak a látogatóit, akkor milyen lehetőségeim vannak? Biztos, hogy legtöbben ilyenkor azt mondanák, hogy hát akkor több posztot rakok ki a Facebookra, mert hát onnan tudok a legtöbb forgalmat irányítani. Ugye vannak ilyen kutatások is, ezt most nem hoztam be a képbe, de hogy mondjuk Magyarországon a közösségi médiából érkező forgalomnak a 90-100%-áért a Facebook figyelés, a maradék, nem tudom, 7-8%-on osztozik mindenki más az Instagramtól, a LinkedIn-en, stb. És ezt mások is tapasztalják, vagy hát mindenki tapasztalja, és ezért van az, hogy jó, hát hogyha forgalomterelésről van szó, akkor csak Facebook. És hogyha meg kéne duplázni mondjuk nekem a látogatói számot egy webáruházba, egy blogon, akkor mit csinálunk? Hát vagy többet posztolunk Facebookon, vagy Facebookon belül több helyre posztolunk, vagy esetleg rárakunk egy kis hirdetési költséget, vagy nagyobb hirdetést rakunk rá. És ezek nem rosszak egyébként, tehát ez lehet egy jó megoldás mindegyik, de sokkal több lehetőségünk van, és ezért hoztam egy kis példát a saját tapasztalatainkból, ahol megnéztük, hogy az egyik weboldalunkra ott a közösségi médiából érkező látogatásoknak az aránya valóban a fele, 52% az Facebookból érkezik, a Facebook oldalunkról. Szuper. De honnan jöttek még látogatások? Ez nem csak egy poszt volt, vagy egy aloldal után ez egy hónapos időszak volt. Honnan jönnek még látogatók? Nem azzal, hogy dupláztuk a hirdetési büdzsét, itt organikus látogatókról volt szó elsősorban, hanem onnan, mint ahogy látjátok, hogy mondjuk jöttek Messenger chatbotból, Instagram storyból, LinkedInről, stb. Tehát, hogy nem egy felületről hoztuk be azt a maradék 50%-ot, vagy 48%-ot, hanem sok másik felületről. És itt azért van pár meglepő dolog szerintem, és nekünk, amikor ezeket elkezdtük elemezni, azért például az, hogy Instagram storyból volt olyan blogpost, ami Instagram storyból többen kattintottak át, mint a Facebook oldalról, ami nyilván jelenti azt is, hogy ott, amikor ilyen 3-5-10%-osak az elérések a Facebook oldalaknál, akkor ez a Facebooknak a szegénységét is jelenti, de mutatja egyben az Instagramnak az erejét, az Instagram storynak az erejét, vagy akár a Messenger chatbotoknak az erejét, vagy a LinkedInnek az erejét, más ügyfeleknél mondjuk a Pinterestnek az erejét, szóval, hogy szélesebb körbe kell gondolkodnunk, de amikor arról beszélünk, hogy oké, akkor most a Facebook mellé még, az oldalam mellé csoporton kéne posztolni, Messengerbe, TikTokra, Instagramra, YouTube-ra, akkor már ettől belefáradunk. De nem kell egyébként, mert attól, hogy nekem egy felület helyett 4-5-6 felületre kell posztolnom, ettől nekem nem 6-szor annyi munkát kell beleraknom, és ezt annyira konkrétan tudom, én minden egyes feladatot gyakorlatilag én jegyzetelek, hogy mi mennyi időt bekerül, és ezért tudok ilyen konkrét példákat is mutatni. Amikor egy blogbejegyzést írunk, egy blogbejegyzés írás, az hát attól függ, hogy milyen hosszú, az nekem ilyen 35-70 perc, nem tudom, fél óra, egy óra, körülbelül ennyi alatt meg lehet írni egy blogbejegyzést. Azt, hogyha csak a Facebook oldalunkra posztolnánk ki, akkor ez egy 5 perces feladat lenne. De hogyha nem csak oda, Instagram story, Facebook story, LinkedIn, Messenger, stb., akkor lehet, hogy már lesz egy 15 perc is, hogy kiposztoljuk. Viszont az eredménye, hogyha mondjuk az első kommunikációt veszük alapból egy, akkor a többi platform az még legalább ugyanannyit hozzátesz, de lehet, hogy dupla annyit hozzátesz. Tehát gyakorlatilag meg tudjuk többszörözni egy minimális többletmunkával videónál. Abszolút ez így működik. Elkészítünk egy videót, hát most egy videó, egy rövid videóról, hogyha beszélünk, egy 2-3 perces videót elkészíteni. Hát van, aki az ügyes és csak 5 perc alatt csinálja meg. Nekem ez ilyen 25-30 perctől 1-2 óra, attól függ, hogy mennyi felirat van benne, milyen effektek, stb. Azért általában egy óra alatt azért bőven benne van, de egy 2 perces videót azért nem 5 perc alatt sikerül nyélbe jutni. De lényeg az, hogy ennél is, hogyha az első felületen posztoljuk, és azokat az eléréseket nézzük meg, vagy még posztoljuk 3-4-5 további felületen, és azokat az eléréseket nézzük meg, akkor az is 3-4-szer annyit még pluszba hozzá tud tenni. És nem arról van szó, hogy egy platform helyett most én 5 platformon fogok kommunikálni, akkor az 5-ször annyi munka, hanem arról van szó, hogy egy platform helyett 5 helyen fogok kommunikálni, akkor az plusz 10%-nyi idővel fog mondjuk 5-szörös eredményt hozni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy több helyen legyen jelen. De összességében a tartalommal kapcsolatban, ha jobb eredményt szeretnénk elérni, akkor sok különböző stratégiánk van. Lehet az, hogy mondjuk több platformon vagyunk jelen. De lehet, hogy valaki azt mondja, oké, egy platformon lesz jelen, de többször fog kommunikálni. Az is lehet egy önálló stratégia, hogy azt mondja, hogy nem, ő kevesebbet fog kommunikálni, de többet költ hirdetésre, mert neki ez így jobban megír mondjuk ilyen erőforrás szempontból, de lehet, hogy a meglevő formátumokat fogja javítani, lehet, hogy új kommunikációs megoldásokat fog tudni javítani, szóval sok megoldás van ebben, úgyhogy érdemes ezekbe gondolkodni. A lényeg az, hogy nem kell választani sem, hanem inkább gondolkodjunk abból, hogy mi az ezek közül, a öt közül mondjuk az a 2-3, amit egymás mellett fogunk tudni használni, és akkor itt a kis tervezőnknek az ábráját ennek alapján tudjuk kitölteni. Itt persze sok közösségi platform föl van sorolva, meg azoknak különböző részfelületei. Én azt javasolnám, hogy mindenkinek érdemes 4-5-öt kiválasztani ebből a körülbelül 10-ből, ami itt van, és azon rendszeresen kommunikálni. Most ide az van írva ugyan a táblázatból, hogy tekintsük rendszeresnek azt, amikor heti egy legalább kimegy, de itt azért ez a nagyon alsó minimum. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés az a platform, ahova heti egy elég, még YouTube-ra se elég, mert a YouTube-nak egy nagy videót kirakni lehet, hogy elég, de Shortsba vagy a közösségbe berakni szavazásokat, képeket, linkeket, stb. Tehát lehet oda többet is, meg még ezeken kívül is lehetnének még továbbiak. De szerintem egy 4-5-6 olyan felület és platform kombinációba érdemes gondolkodni, ahol rendszeresen hetente legalább egyszer, de inkább 2-3 alkalommal megjelenünk, az hitelességet is nagyobbat ad, és ennek a több platformos kommunikációnak az előnyét is megadja. Főleg úgy, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amikből mindezt időtakarékosan lehet csinálni, ebben is tudunk segíteni természetesen. Lesz májusban egy képzésünk, ez egy ilyen több platformos tartalompiramis építés címet kapta ez a kis kurzus, ahol pont erről fog szólni, egyrészt, hogy videót hogyan csináljunk, másrésztről pedig hogyan készítsünk olyan tartalmi mutációkat, meg hogyan csináljunk olyan automatizmusokat, szabályokat, bármit, amivel föl tudjuk robbantani a márkánknak a közösségi média jelenlétét, akkor is, hogyha egyszemélyes vállalkozások vagyunk, és akkor is, hogyha többen dolgozunk egy márkának a kommunikációján. De egyébként blogbejegyzéseket, és ahogy ezt már megszokhattuk, esettanulmány linkeket is el lehet érni itt a chatbotunknak a segítségével. És hogy tudom, és nem véletlenül hangsúlyozom, hogy a több platformos jelenlét ijesztő lehet, mert valahogy ilyen logika ellen dolgozik, hogy így is sok meló, és akkor még többet rakjunk bele. De a tapasztalatok azt mutatják nálunk is, hogy feleknél, hogy egy minimális többletmunkával sokkal nagyobb eredmény növekedést tudunk elérni, és erről fog szólni majd ez a tartalompiramis képzésünk, úgyhogy érdemes lesz ezt majd megfontolni. Egy másik, ami a jelenléttel kapcsolatos, ez nem más, mint az üzenet alapú marketing. Az üzenet alapú marketing, ami hát igen, itt messenger témákról van szó. Magyarországon elsősorban a messengerről, bár a Viber is valamilyen szinten működik, meg a WhatsApp is, de inkább a Messenger és az Instagram Direct, amikről is szó lesz, és hogy miért? Hát azért, mert megváltoztak a szokásaink. Szerintem ezt egyébként nagyjából mindenki észreveszi, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogyha én egy privát élményt, örömet meg akartam osztani a Facebookon a családjaimmal, vagy a családommal, vagy egy ilyen szélesebb baráti körrel, akkor fölraktam egy Facebook posztba, és a Facebook posztba pedig beraktam úgy esetleg, hogy nem publikusan, hanem úgy lekorlátoztam, hogy akkor azok az ismerősi kör lássa ezt. És ez tök jól működött, de aztán erről leszoktunk. Ma már nem is Facebook csoportokat hoznak létre ilyen baráti körök sokszor, hanem valamilyen mondjuk Messenger csoportokat, vagy WhatsApp csoportokat. Tehát megváltozott a tartalomfogyasztási szokás, és szívesebben kommunikálunk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy biztos, hogy csak azok látják, akik, és akkor könnyen végig tudjuk nézni az egészet, meg nem keveredik el mindenféle feedekbe, úgyhogy ez abszolút ez így van. Ráadásul egy csomó új eszköz irányába is elmozdult a közösség média. Ugye az USA-ban már teszteli a Facebook ezt az Instagram Broadcast Channel-t, ami ilyen Telegram csatornáknak a koppintása, de a Messengerbe bekerültek ezek a community chatek, amikor ilyen egy tematika mentén üzenetbe lehet beszélgetni, nagyon izgalmas témák tudnak ott előkerülni, és nagyon jó kis formátum egy közösségépítésre, de aztán itt vannak a Messenger chatbotok, vagy az Instagram chatbotok, az ismétlődő értesítésekkel, amikkel hírlevélszerű funkciókat kapunk meg, szóval nagyon izgalmas lehetőségek vannak, és ezek nagyon ügyesen építettük be kampányokba. Most 2 rövid kis esettanulmány részletet hoztam, hogyha úgy tetszik. Az egyik az Instagram, mind a 2 Instagramon futott egyébként, egy virágbolt, ilyen Valentin napi kampánya, Instagram story-ba rakta ki azt, hogy gépelj egy rózsa emojit. És akkor rózsa emojit, akik begépeltek, hogy válaszként az Instagram story-ra írták, azokat azt figyelte a chatbot, és akkor a rózsa emojit, mint ilyen kis trigger figyelte a chatbot, és arra indult el egy beszélgetés, és automatizáltan a chatbot folytatta a beszélgetést, és az értékesítési folyamatokat. Ez egy nagyon izgalmas és kreatív dolog, azt gondolom, hogy storyban emoji-ra történik egy reakció. Ha a célcsoportunk az amúgy is érzékeny, vagy jó, gyakran használ emojikat, akkor ez egy kifejezetten jó pofa dolog tud lenni. És egy abszolút egy hasonló téma, szintén Instagram Storyból, de ez már egy üzleti tematika, egy amerikai motivációs ilyen előadó konferenciáját reklámozza úgy, hogy Instagram Storyba ki van rakva, hogy hát csatlakozzánk hozzánk Dubajba, és írd be a válaszként, a Story válaszként, hogy Dream. És beírom a válaszként, hogy Dream, és a Dreamre szintén beindul egy chatbot folyamat, föliratkoztat engem egy rendszeres értesítőre, és aztán Instagram direct-ben, Instagram üzenetekben fogja az automatizmus, a chatbot automatizmusa eladni nekem azt, hogy én azon a konferencián Dubajban mindenképpen részt szeretnék venni, vagy élőbe, vagy valami online formátumban. Ez csak két egyszerű példa, tényleg most nem is a számokba, akit a számok érdekelnek, ezt megtalálja a Facebook esettanulmányai között is, de a hubba is feldolgoztuk egy kicsit részletesebben. A lényeg az, hogy az üzenet alapú formátum az egy új marketing lehetőség. És ha valaki ezt még nem próbálta, és sokan nem próbálták egyébként, mert kevesen látom így ügyfelek körében is, konferenciákon is, meg egyáltalán figyelve azt, hogy ki milyen módszereket használ, nagyon kevesen használják ki ezeket a lehetőségeket, úgyhogy érdemes már pedig egyre még publikusan csak Facebookon tudjuk azt megcsinálni, hogy mondjuk egy olyan chatbotot építünk, hogy feliratkoztatjuk a chatbotban az ismétlődő értesítésekre a célcsoportunkat, és ha feliratkoztatjuk őket, akkor utána utol tudjuk érni. És tudunk akár egy csöpögtető kampányt csinálni, mondjuk ahol két héten keresztül szinte naponta küldök neki üzenetet, hogy a végére végigmenjen a folyamatosan és vásároljon. De használtam ezt hírlevélként is, hogy hónapokon keresztül hetente egyszer küldök neki egy üzenetet, és abban mindig valami újdonságról beszélek vele, meg néha valami értékesítő üzenetet küldök neki. Tehát ezek tök jól működnek, mi ezt teszteljük már azért jó régóta. Tavaly nyáron lett ez publikus, ez az ismétlődő értesítések funkció, ősztől, nyár végétől már teszteljük, és tök jó megnyitási arányokat láttunk ebben, sőt volt olyan, amikor konferencián offline lehetett ezt használni, offline regisztrált be ott egy csomó ember a kis chatbotunkra, és a konferencia vége előtt még azért kiküldtünk egy üzenetet, hogy hú, hamarosan vége, ha még nem jöttél hozzánk, hogy a kedvezményeddel éljél, akkor gyere ide, és szépen elkezdtek ott sorbálni az emberek, hogy a chatbot üzenetet kapták. Tehát, hogy ez ennyire gyorsan is direktbe tud menni, és ezt azért is érdemes mindenről beépíteni a marketingbe, mert ez egy olyan helyzet, ami még ingyenes. Ugyanis ezt, amikor tavaly nyáron, amikor a Facebook ezt bejelentette ezt az ismétlődő értesítéseket, akkor mondták azt, hogy ezért majd ők valami díjat fognak felszámolni a kiküldött üzenetekért. Instagramon és Facebookon még nem, de WhatsAppban már elkezdték publikálni, hogy milyen díjakra számíthatunk az üzenetek küldéséért, úgyhogy könnyen lehet, hogy néhány hónap múlva már mondjuk Messengeren is ez lesz, úgyhogy addig érdemes ezt kipróbálni, ameddig ingyenes, és addig tapasztalatokat szerezni, és kiderülni, hogy lehet ezt jól a folyamatok részévé tenni azért, hogy majd amikor már pénzt kell érte fizetnünk a kiküldött üzenetekért, akkor már jobban lássuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ebbe benne. Úgyhogy az üzenet alapú marketing ez egy nagyon fontos, érdemes mindenkinek először is persze a Facebook oldalához, Instagram profiához kapcsolódó ilyen automatikus értesítéseket is bekapcsolni, de aztán a chatbot létrehozásba gondolkodni, rendszeres értesítőre feliratkoztatni az embereket, chatbotban nem csak chatbotos adatbázist építeni, hanem e-mail adatbázist is, vagy akár telefonadatbázist építeni, és persze itt is az adatvédelem megfeleltetés, ez egy nagyon fontos kérdés. Volt nekünk januárban egy workshopunk, ahol lépésről lépésre végigmentünk a chatbot építés folyamatén, ezt majd valamikor ősszel meg fogjuk ismételni, de addig is ennek a felvétele az a Social Media Hub líder tagok számára bármennyi alkalommal visszanézhető, és majd a chatbotról lesz valamennyi szó egyébként, hogy ezt említettem a listaépítés képzésünkről, de van egy csomó esettanulmány, meg blogbejegyzés, ami szintén segíteni tud, itt van egy kis segítség, hogy lehet ezekhez eljutni. És egy jelenléthez kapcsolódik nekem a hirdetések is, mert hogy ez fajta egy célzott jelenlétről beszélünk, úgyhogy lesz a jelenlét kapcsán a harmadik témánk, mert hogy a hirdetés az micsoda? Az egy célzott kommunikáció. A hirdetés nem úgy érdemes gondolni, hogy ez egy olyan felület, ahol a hirdetés van a fókuszban, hogy én nekem pénzt kell fizetnem valamiért, hanem az van fókuszban, hogy én akkor élem el a célcsoportomat, amikor a számára legideálisabb, amikor ő fogadóképes az én üzeneteimre. És ezért tudnak nekünk egy célzott jelenlétet biztosítani a hirdetések. De a hirdetésnél azért látjuk azt is, hogy itt azért egyre nagyobb a verseny. A drágábbak a cuccok, több felületen kell, vannak ott az emberek, és ott nehezebb mozgatni közöttük, vagy aki az egyik felületen látta, azt a máskon kell utolérnünk sokszor. Az adatvédelmi környezet, hát aki mondjuk toborzó hirdetéseket futtat, vagy ilyen speciális területek, ilyen hitel, meg ingatlan, meg ilyesmi, hát ők tudják, hogy azért ez sokszor ez egy kínszenvedés. És hát persze közben meg a platformok is kevesebb adatot tudnak gyűjteni, úgyhogy vannak ilyen jellegű kihívások is. Úgyhogy ezeknek a következménye az, hogy drágábbak a hirdetések, hogy rosszabbak a célzások, hogy kevésbé hatékony a hirdetési folyamat, és ezért kell nekünk abba gondolkodni, hogy hogyan alakítsuk át a hirdetési rendszereinket, a hirdetési folyamatainkat, hogy a hirdetésekből a lehető legtöbbet hozzuk ki. És erre is vannak persze megoldások, és az egyik, ami, és ezért kezdtem a konverziók apival egyébként az elején, meg ezek a szervoroldali követéssel, mert az, hogy mennyi adatot gyűjtünk a platformokon kívül, Ez kulcsfontosságú, hogy a weboldalunkról mennyi és milyen minőségű adatot gyűjtünk, és utána ezeket hogyan használjuk folyamatokban. De ugyanilyen hosszú lesz majd, vagy fontos lesz a platformokon belüli adatgyűjtés, erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, vagy az, hogy több lépcsős kampánystratégiába gondolkodjunk egyáltalán. Tehát ne arról legyen szó, hogy na én csak kirakok egy hirdetést, és majd jönnek, vagy kirakom, és akkor megbusztolok egy posztot, és majd attól majd jönnek a felskálázhatóan a vásárlások, mert ez azért nagyon ritka. Sokszor több lépcsős kampányokra van szükség, több lépcsős hirdetésekre van szükség ahhoz, hogy eredményesek legyünk, meg plusz föl kell fedezni a Discovery Commerce-nek a plusz lehetőségeit, hiszen pont tegnap voltam egy ilyen meta eseményen, itt Budapesten volt, elindult a metának a magyar partnere, és ők tartottak egy eseményt, és ott az első előadás gyakorlatilag erről szólt, hogy egy ilyen vásárlás szempontjából egy always on módban van mindenki, és folyamatosan készek vagyunk arra, hogy vásároljunk, ha a megfelelő üzenetet a megfelelő időpontban tudjuk megmutatni az embereknek. Ehhez kellene többek között a több lépcsős kampányok, AB-tesztek, kreatív megoldások, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. De ebből most egy dolgot szeretnék első körbe kiemelni, ez pedig nem más, mint a platform belüli adatoknak a gyűjtése. Azt már megszoktuk, hogy mondjuk remarketing listákat építünk, és ezeket építjük a folyamatunk. Ugye aki járt a weboldalon, megnyomta a kosárba, rakásgombot, de nem vásárolt, akkor utána nyúlok, és egy ilyen kosár elhagyó hirdetés. Tök jó, nagyon sokan használják, szuper. De mennyire plusz lehetőségünk van, amik ehhez nagyon hasonlóak, de nem használjuk, mire gondolok. Valaki az Instagramon futó lead hirdetésemet megnézte, de nem iratkozott föl. Vagy megnézte az Instagram shopomban a termékeimet. Vagy a Facebook oldalam követője. Vagy Instagramon és Facebookon is megnézett videókat, és egy darabig megnézte a videóimat. Tehát ilyen jellegű adatokra gondolok, amikből tök jó saját adatot tudunk építeni, és ez nem olyan saját adat lesz, mint a weboldalas, ez tök egyértelmű, de folyamat szempontjából az adatgyűjtés költsége szempontjából ez egy nagyon jó megoldás, és ezekre nagyon jó hasonmás megoldásokat tudunk építeni. Ezek sokszor hatékonyabbak, mint a saját felületeken gyűjtött adatok, de biztos, hogy akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha ezeket részévé tesszük a folyamatainknak. Mutatok erre egy egyszerű kis logikai példát, hogy tud ez működni. Mondjuk futtatunk videókat, kirakunk Facebookon, Instagramra videókat, videós kreatívokat, nem csak linket, meg posztot, meg ilyesmi, hanem tényleg olyat, egy 5 másodperces videót, ami megmozdul, tulajdonképpen erről beszélünk. A videó megtekintésből építünk egy célközönséget, és a célközönségnek mutatjuk meg, akik mondjuk ne egy 5 másodperces videó, legyen egy 30 másodperces videónk, megnézték 15 másodpercig, na ő már egy erősebb érdeklődés mutatott, mint azok, akik a 3. másodperc után kiúltak, és akkor aki félig végignézte a videómat, neki futtatok egy, vagy belőle kezdtek egy hasonmás közönséget, és a hasonmás közönségnek, meg az eredeti célközönségnek egy másik videós hirdetést futtatok, amiből megint lesz egy videós kreatívum, amiből megint tudok célközönséget építeni. Tehát egy nagyon jó kis körkörös folyamatot tudok annak érdekében fölépíteni, hogy egyszerű formátum, videókat készítek, tényleg egyszerű videó, vagy egy olyan kis selfie videó, ahol én bemutatom a kis termékemet, vagy egy ilyen megmozgatott valami a termékemnél csak felirat így megjelenik animáltan. Ezek is már sokkal többet tudnak, több szempontból sikeresebbek, akár call to action szempontjából is szerencsésebbek, átkattintás szempontjából is sokszor ezek jobbak, szóval ezek önmagukban jobbak, úgyhogy érdemes a platform belüli adatgyűjtésre fókuszálni, és fontos, hogy tegyük részévé, és ezzel egészítsük ki, vagy adott esetben pótoljuk a saját felületünkön elvesző adatokat, úgyhogy ezért ez egy kulcsfontosságú dolog. De az is, hogy tovább lépünk az ilyen egyszerű hirdetésektől, hogy most akkor csak egy kép, csak egy link, csak egy valami, hanem elkezdjük interaktívabbá tenni a metának a zsargonyában ezek ilyen multiplikátorok, vagy ilyen többszörözőkről beszélnek ők, amikor azt mondja, hogy ők letesztelték azt, hogy ha egy hirdetési formátum helyett négyfajta formátumot értsd, nem csak képet, hanem ilyen animált videót, reels videót, storyt, stb. Ilyeneket használt, akkor ha 4-nél többet használt, akkor duplázódott az eredmény. Vagy amikor ezeket a növekedés többszörözőnek nevezett dolgokat elkezdte használni, akkor márkaérték nőtt a reels, a kiterjesztett valóság, ilyen videós szavazások, vagy egyáltalán a kiterjesztett valóságot, amikor elkezdett egy márka használni, akkor 71%-kal nőtt a vásárlási hajlandóság, ezeket kimérték több kutatásba. Szóval, hogy lépjünk túl azon, hogy oké, nagy nehezen kiszenvedek egy képet, mert megkeresek egy ilyen stockfotót, és akkor ezzel végigcsinálom a kampányt, hanem teszteljünk AB teszteket, használjunk több kreatívot, több képet, használjunk több fajta videót, képek videó kombinációját, a videókból is ilyen kisebb videót, hosszabb videót, mindjárt videókról fogunk természetesen beszélni, és akkor sokkal jobbak lesznek majd az eredményeink a tapasztalatok alapján, és ha pedig még ilyen kis videószavazásokat rakunk bele, kiterjesztett valóságot, és még egyéb ilyen extrákat, akkor még jobb eredményekre számíthatunk. Úgyhogy ehhez tartozik ez a kis ellenőrző lista. Itt tényleg itt a platform belüli követés az egyik, platform belüli adatoknak az építés, amit mindenkinek javaslok, hogy erre nagyon fontos hangsúlyt helyezni. A másik pedig nem más, mint ezek az interaktív elemek, plusz az, hogy AB teszteket használjunk, plusz az, hogy több lépcsős kampányokat használjunk, és akkor fogunk tudni eredményesebbek lenni. Ezzel kapcsolatban is vannak javaslataink, jövő héten kedden lesz egy Instagram és Facebook hirdetésekkel foglalkozó, hirdetés kezeléssel foglalkozó képzésünk, ahol pont ilyen több lépcsős kampányépítésről lesz szó, ezeknek a hatékony felépítéséről, és ezen fogunk egy fél napon keresztül dolgozni, a kampánytervezéstől, a kreatívok, AB tesztelés, stb. Sok mindenről lesz szó, úgyhogy mindenkinek, aki Instagram, Facebook hirdetéseket használ, javaslom, hogy érdemes ebbe becsatlakozni, minden social media hub tag részt tud ebbe venni, vagy utol tudja érni a felvételét ennek a képzésnek, úgyhogy ez jövő héten kedde lesz, de a hában van TikTok hirdetéssel kapcsolatos témánk, van egy csomó esettanulmányunk, és a chatbotba pedig raktam be több olyan blogbejegyzést is, ami szintén hirdetésekkel foglalkozik, úgyhogy ez is egy fontos dolog. És amikor így a platformokról meg jelenlétről beszélünk, akkor még egy dolog van, amit itt elő kell venni, ez nem más, mint az élményfaktor, ami egyre fontosabb, mert úgy vásárolgatni úgy szeretünk, de sokszor az uncsi, meg böngészgetni is, keressük az izgalmas dolgokat, úgyhogy az élmény az, amelyikre abszolút figyelni kell. És ennek az élménynek az egyik eleme az nem más, mint a videók, a videóstratégia, amit nagyon szeretünk, mert hogy videókat fogyasztani most már tök könnyű, a telefonjaink nagyok, van egy csomó helyen ingyenes wifi, meg sokaknak olyan elérése van, meg olyan díjcsomagja van, hogy mindenhol meg tudunk nézni videókat. De videókat készíteni könnyű is ráadásul, tehát én tartalomgyártóként nagyon egyszerűen tudok, akár a termékemről, akár magamról, ügyfelekkel interjú, rengeteg fajta videóformátumokat használni, úgyhogy ez tök jó dolog. És hát a videó használat is egyre jobban növekszik mindenhol, úgyhogy érdemes erre fókuszálni, de itt azért fontos, hogy tegyük helyre a dolgokat, és ezért emeltem ki, hogy a rövid videó van most itt fókuszban mindenhol, a TikTokon, a YouTube-on, a Facebookon, az Instagramon, ugye TikTokot másolja most ugye innen mindenki, a YouTube Shorts is, az Instagram, meg a Facebook Reels is, TikTok videókat máshol, de ilyenkor, amikor rövid videókról beszélünk, akkor sokszor itt a rövid az egyetlen, amit az embereknek a fejében megragad, de az, hogy egy videó rövid, az kevés. A videó rövidség az önmagában nem elegendő. Több ügyfelemmel is beszélgettem az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor akik elkezdtek rövid videókat készíteni, és sokan ilyen csalódottságról számoltak, hogy nézd meg, itt van egy álló formátum, rövid videó, csomót költöttünk a videós cégre, aki ezt megcsinálta, hát és ez abszolút nem, egy rosszabbak az elérései, mint a fotóknál. És megnéztük a videót, és tényleg gyönyörű videó, drón így megy, egy ilyen kis logó így szépen kialakul, ilyen kis kellemes kis zene, tényleg minden pixel a videón tök rendben van, gyönyörű felvétel, amit akarunk, mint egy Oscar-díjas film részlet lenne. És valóban nem működik, mert hogy nem ezek azok, amiktől jól működik ma már egy videó. Hoztam, tegnap már említettem ezt a metás eseményt, ott pár ilyen kis statisztikát így fölírtam, amik segíthetnek például a videókat is értelmezni. Elmondták ott a metás előadók, hogy a Reels videók esetében például 25%, amikor Reels videókat hirdetésként használnak, akkor 25%-a nagyobb az átkattintás akkor, amikor a videóban egy ember is megjelenik. Vagyis kell, hogy megjelenjenek emberek, praktikusan mi, vagy a kollégáink, vagy az ügyfeleink, akik elmondják, hogy mennyire jó a mi szolgáltatásunk, vagy termékünk. Tehát kell, hogy ember, mert ettől már hitelesebb lesz. Nem egy nagy újdonság egyébként, hiszen régóta tudjuk, hogy amikor ember van bent, egy bármilyen kreatív, az hatékonyabb, de a videóknál is nem elég, hogy rövid, kell, hogy viszonylag hamar megjelenjenek az emberek, akik hitelesek. Aztán a hangkérdés. Ugye videókat mióta gyártunk és készítünk különböző platformokra, azóta fontos, hogy hát sokszor lenémítva nézik végig az emberek a videókat, és kell, hogy legyen felirat, és ez most is kell, mert kellenek, hogy legyenek feliratok, meg kellenek, hogy legyenek ilyen kis címkeszerűen szövegek a videóinkon, de Az olyan felületeken, mint a TikTok vagy a Reels, ott egyértelmű, hogy sokkal többen nézik végig hanggal a videókat, mert ez egy plusz élményt ad hozzá. Nem véletlen, hogy a TikTok algoritmusban az, hogy trendi zenét választ-e valaki vagy nem, ez egy fontos elem például. Úgyhogy fontos az, hogy a milyen a hang, és mellette meg a felirat is. De a legfontosabb az, ami itt a harmadik pontban van, itt a Meta mérései szerint a fiatal felhasználók 84%-a azokat a tartalmakat szereti, amelyikben a brandek nem tökéletes képként jelennek meg, hanem ilyen életszagú a dolog. Nincs minden kicsiszolva, kipolírozva, gyönyörű, tökéletes haj, tökéletes bájt, stb., hanem természetes. Itt az autentikus hatás az, ami kulcsfontosságú. És ezt azért mondom, és azért hangsúlyozom, mert gondoljunk bele, hogy sokan azért nem mernek videót készíteni, lehet, hogy közületek is néhányan, mert hogy hát nem lesz olyan szép, meg kicsit nem tudom, a háttér majd milyen lesz, meg nem lesz olyan jó, és hát akkor azt nem merem, mert az tök ciki. De nem ezt keresik a célcsoportunknak a tagjai, ők azt szeretnék, hogy adjunk értéket, és szórakoztatóan adjunk értéket, és ha ez megvan, akkor tök mindegy, hogy kicsit sötétebb, kicsit szemcsésebb, stb. Nyilván kell egy minimum, ami ehhez társul, de hogy nem a tökéletes, a videóknál végképp nem a tökéletességre törekvés a jó megoldás, hanem az, hogy autentikusan, szórakoztatóan adjunk elő tartalmat. Úgyhogy mire gondoljunk, amikor videós lehetőségekről van szó? Először is többfajta videót tudunk használni a marketingünkben. Az ilyen pár másodperces animált képszerű videóktól kezdve, az ilyen hosszú videókon keresztül, az élő videókon több minden van, és ezeket tudjuk, hogy melyiket mire használjuk, és melyiket hol használjuk az értékesítés folyamatban, hiszen mondjuk egy ilyen érdeklődés felkeltés az egy nagyon rövid 5-10 másodperces videó, ami valamilyen kis vibrálóan mutatja be a terméket vagy szolgáltatást, tökéletesen elegendő, amikor valaki viszont már a megfontolási fázisba ér a vásárlásnál, neki mondjuk egy 15 perces videóra van szükség, ahol minden részletet elmagyarázunk a termékről vagy a szolgáltatásról, úgyhogy fontos az, hogy a videó stratégiába építsük föl ezeknek a különböző helyét, és akkor fogunk tudni eredményesebbek lenni. És fontos az, hogy rendszeresen, heti rendszerességgel akár többször kommunikáljunk, több platformon legyünk jelen, rakjuk be a weboldalunkba, és hát legyenek a kiegészítő elemek, és ehhez tartozik a kis ellenőrző listánk. Érdemes ezt is végig gondolni, hogy ennek megfelelünk-e, és ha nem, akkor pedig milyen irányban érdemes fejleszteni a videóinkat. Lesz majd nyáron egy ilyen kreatív videós műhelyünk, ahol videókészítésről lesz majd részletesen szó, de egyébként a május végi tartalompiramis képzésünkön is lesz sok szó arról, hogy hogyan készítsünk jó videókat, és hát rengeteg blogbejegyzésünk, meg rengeteg esettanulmányunk van videókkal kapcsolatban, úgyhogy erre érdemes fókuszálni. És az utolsó téma, amivel itt foglalkozunk, az pedig nem más, mint a hatás többszörözés, amiben azért sok kis apró témát gyúrtam bele, mert hogy nagyon sok olyan technológia, nagyon sok olyan trend van, ami vagy a munkánk hatékonyságát tudja megtöbbszörözni, vagy az az élményt, amit tudunk adni a célcsoportunknak, és ezért az értékesítés folyamatunknak a hatását tudja megtöbbszörözni. Úgyhogy ennek a két témának mentén a munkahatékonyság meg az eredményeinknek, az élménynek a megtöbbszörözéséről lesz szó. És az első, az a munkával kapcsolatosan nem más, mint mondjuk az automatizálás. Amikor automatizálásban is több lehetőség van, amit érdemes figyelembe venni, vannak olyanok, amik ilyen egyszerű folyamatokat automatizálunk, mint például sokan csinálják azt, hogy mondjuk jelentéseket kell készíteni arról, hogy a marketingük az mennyire hatékony, és akkor letöltik az Analyticsből egy Excel táblát, a Facebookba egy Excel táblát, a hirdetés, a hírlevél, a stb., és ezt összegyúrják egy nagy Excel táblává, és akkor hetente, vagy havonta ez egy 3-4 órás folyamat, amíg összeáll a sablon. Tök fölösleges, amikor tudunk olyan dashboardokat igénybe venni, vagy készíteni, ahol mindez megoldódik, és akkor sokkal gyorsabban összeáll a folyamat. Vagy a másik automatizálási megoldás, amikor pedig a vevői folyamatokat tudjuk egyszerűen automatizálni, nagyon egyszerű folyamatokkal, és erre mutatnék én most egy egyszerű kis megoldást. Például ugye chatbotot már többször említettem, képzeljük ezt el, hogy van egy chatbot folyamat, a chatbot folyamatba bevezetjük az embert hirdetéssel, hírlevéllel, akár offline beérkeznek a chatbotunknak a folyamatába, van egy ilyen kis kapcsolatfelvétel a chatboton. A chatboton én feliratkoztatom az embereket egy ilyen rendszeres ismétlődő értesítésre azért, hogy aztán majd tudjak neki kis ismétlődő üzeneteket küldözgetni, és akkor hetente, két hetente, vagy akár pár naponta kapnak valami hasznos információt, ami majd megerősíti őket és viszi a vásárlás felé. Tök jó, akkor már ha ennyit megtettünk, már jó nekünk. De hát ez még kevés, és nem is annyira automatizálás, vagy hát chatbottal kapcsolatban akár lehet az is, de azt is meg tudom tenni, hogy ilyen chatbotba feliratkoztatom az embereket, mondjuk a hírlevelemre is, egyetlen gomnyással föl tud iratkozni, és utána már kettő felületen fog tudni fogok tudni neki mondjuk üzeneteket küldözgetni a chatboton belül Messengerben is, és hirdetésben is, és akkor ezzel még minden nincsen vége, mert akik felvették velünk a kapcsolatot chatbotban, őket pedig célközönség listákba tudjuk tenni, ahol, aminek a segítségével mondjuk Facebookon vagy Instagramon fogunk őket utolérni. És akkor ezt gondoljuk végig, hogy ha csak én hírlevélre iratkoztattam volna föl valakit, akkor hát ja, tudnék neki hírlevelet küldeni, tök jó, igazából az is már sokkal több, mint nagyon sok cég, amit csinál. De hogyha még mellette chatbotban is utol tudom érni, és azokat fogom tudni utolérni célzott hirdetésekkel, akik a Facebook hirdetésemre, ment, hogy akik a chatbotomra feliratkoztattak, és őket Facebookon, Instagramon utolérem, azért érezhető, hogyha valaki több kommunikációval utolérkel több platformon, ő rá nagyobb hatással tudok lenni, ha meg valakit mondjuk éppen nem érek el, mert nem olvassa el a hírlevelemet, de a chatbotom meg a hirdetésben látja, akkor már rá is jó hatással tudok lenni. Úgyhogy ilyenekről is lesz szó többek között a májusban lesz egy marketing automatizációval foglalkozó előadásunk, de a chatbottal foglalkozó workshopunkon is volt hasonló megoldásokról szó. A másik, ami nagyon fontos, az a munkánk megkönnyítés, ez a marketing dashboard, ezt már említettem, amikor nem arról van szó, hogy ha egyik kollega foglalkozik a YouTube-bal, a másik a TikTokkal, a harmadik meg a Facebook hirdetésekkel, meg a posztokkal, akkor mindenki minden héten egy órát rászán, hogy összeállítja a saját jelentését, aztán még valaki ezt összegerebézi, és akkor ezt közösen átgondoljuk, hanem van mondjuk egy folyamatos felületünk, vagy egy közös felületünk, ahol folyamatosan látható ez, mint amilyen mintát itt most mutatok, hogy a Facebook oldalnak az organikus adatai, a hirdetési adatok, a YouTube, az Instagram, a weboldal, a landing page, stb. Mind ott vannak kis diagram formában, a fontos mutatószámok szintén ott vannak, és egy ilyet össze lehet rakni körülbelül egy másfél-két óra alatt azoknak is, akik még ezt nem annyira ismerik, és ebben pont múlt héten volt egyébként ezzel kapcsolatos egy előadásunk, aminek a felvétel az elérhető a Hubban, amelyik erről szól, hogy olyan tud valaki egy marketing dashboardot így végig kattintgatva egyszerűen létrehozni. És akkor lépjünk át egy másik oldalra, nem a munkánk hatékonysága, hanem egy kicsit hát ez is lehet akár a munka hatékonyság, vagy akár az élménynek a többszörözése is, amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk. Nyilván nem lehet kihagyni ma a mesterséges intelligenciát a képből, mert hogy nagyon sok helyen találkozunk mesterséges intelligenciával, és nem csak a Facebook hírfolyamban, hogy most ilyen posztok jönnek elő, meg mindenki, minden újság erről ír, hanem hát az jó, hogy mindenki tudja, hogy az, hogy most a Facebookon milyenek az eredményei, milyen elérései vannak, vagy az, hogy a TikTokon milyen elérései vannak, hát ez most már a mesterséges intelligencia csinálja az ajánlatokat, és az algoritmus az ki van egészítve egy nagyon erős mesterséges intelligencia megoldásokkal, úgyhogy ez egy olyan elem, ami már mindenkinek az életére hatással van. De most inkább nem erről beszélnék, hanem arról, hogy milyen szövegalapú, illetve képalapú megoldások vannak. Hát szövegalapúból Dunát lehet rekeszteni, hogy kép alapulból is egyébként. A ChatGPT, amiről mostanában legtöbbet beszélünk, de vannak ilyen célmegoldások, mint a ChatYouTube, amelyik felolvassa nekünk, illetve pontosabban ki összegzi nekünk mondjuk YouTube videóknak a tartalmát, és ez nagyon sok célra lehet használni, és marketing szempontból sok célra lehet használni. Az egyik ismerősöm például azt csinálta, hogy hírleveleket ír rendszeresen ChatGPT-nek a segítségével, onnan ír ötleteket, de hirdetés szövegíráshoz is használták már sokan, vagy mondjuk arra, hogy egy ilyen jelentésből összegzést csináljanak. Nagyon sok célra használható, egy másik ismerősöm, ő Messenger chatbot fejlesztésben volt benne, és a chatbotnak az üzeneteit iratta meg a ChatGPT-vel, a beszélgetést, amit majd a chat fog válaszul adni a beérkező kérdésekre. Szóval nagyon kreatívan sok célra lehet használni, és tényleg nagyon egyszerűen működik, most csak egy egyszerű kis példát mutatok, amikor így beírtam a ChatGPT-nek, hogy miért érdemes a Lifted Social Media Hub-ba egy marketingesnek, egy vállalkozónak benevezni, és akkor szépen leírt, ilyen tök jó dolgokat írt le, amit tulajdonképpen ha akarnék, leírta azt, hogy mert hogy jók a tartalmakban, árértékarányban jó, és olyan érveket, tényleg egy kérdés alapján mindenféle egyéb plusz információ nélkül, és ezeket beírta, és ez olyan, amit akár kiküldhetnénk hírlevélbe is, vagy Facebook posztba, vagy egy ilyen kis videó forgatókönyvet is lehetne ebből használni. Nagyon ügyesen használja ezeket, és hogy mondjuk nekem az a kérdés, hogy tudok ötfajta hirdetés verziót használni, és túllépni a saját kreativitásomon is ötleteket gyűjteni, vagy volt már ilyen, amikor teszteltünk olyat, hogy Facebookos mémeket gyártson, és leírta a mém szövegét, és hogy melyik képet választjuk ki mellé. Tehát nagyon jó megoldások vannak, és egyre mélyebben integrálódnak hamarosan ezek a marketing módszereinkbe. Ugye pont tegnapi bejelentés, hogy az Adobe majd bár ő a képi alakút, azt már belerakja a marketing, illetve a Photoshopba, de más felületek is vannak, ahol a szöveges, mesterséges intelligencia kerül bele a marketing, ugye ez olyan, amivel legalább ismerkedni, azt gondolom, mindenkinek kell. A másik, ami pedig a képgeneráló mesterséges intelligenciák, amelyik hát aztán a végképp rengeteg helyre, vagy rengeteg célra használható. Hirdetés kreatívokat készítettünk mi már ilyennel, előadás prezentációkat. Itt az előadásban a legtöbb illusztráció, amit mutattam, az például Midjourney-vel készült, volt, aminek kicsit dolgozni kellett, volt, amit egy az egybe fel lehet használni, de tényleg illusztráció, ötletgyűjtés nagyon sok célra használható. Mutatok pár képet, hogy mi az, amit az utóbbi időben összeraktam. Ez a kép ez nagyjából arról szólt, hogy egy közösségmédia menedzser lány a Budapesten, és akkor ebből egy ilyen képet rakott össze. Akkor egy illusztráció, hogy hát szomorúak a marketingesek az eredmények csökkenése miatt. Vagy a hírlevél adatbázis marketing okostelefonok kombinációjába készült egy ilyen, vagy éppen a boldog marketinges, akit mondjuk a ChatGPT is szöveg mellé be lehetne rakni, hogy miért érdemes a hubhoz csatlakozni. Volt olyan kreatív, amelyiknél ezt a szemet használtuk, csak egy kicsit az íriszén kellett módosítani, de egy előadásomban, ahol meg a buborékokról volt szó, a közösségmédia buborékról, ott például ezt használt. Szóval nagyon sok célra jól használhatók ezek a megoldások, úgyhogy el kell kezdeni ezeket kísérletezni. Erről is lesz majd egy előadásunk a május végén, ahol ezeket hogyan lehet használni, de egyébként pont a héten került föl egy esettanulmányunk, ahol saját példát néztünk végig, hogy több mesterséges intelligencia által generált képet, azt hogyan használtunk a marketingünkben. És még egy téma van itt a hatás többszörözés, ez a kiterjesztett valóság, amelyiket nagyon sok célra tudjuk használni, és azért hatás többszörözéshez került, mert hogy az előbb említettem, a Meta több ilyen kutatást csinált, hogy mondjuk amikor kiterjesztett valóság effekttel találkoztak a célcsoport tagjai, akkor ez akár már vásárlási hajlandóságot is 70%-kal növelte, tehát hogy ez nem csak ilyen fancy oldalról foglalkozunk ezekkel, hanem gyakorlati jelentősége milyen van, de ha nem is értékesítés, de erősebb márka kapcsolat kialakítására, ezek tök jó megoldások, és nagyon egyszerűen, nagyon költséghatékonyan tudok ilyet csinálni. És azért is szoktam ilyenkor mindig a saját magam által készített ilyen kiterjesztett valóság effekteket bemutatni, hogy el tudjam mondani, hogy mondjuk az a baloldali ilyen társasjátékos demo effekt, az egy 3 óra munka volt a képek válogatásával együtt, az a kis sisak, az egy 1,5 óra munka volt, ez a könyves interaktív elem, ez is 1,5 óra volt körülbelül, és mindezt úgy, hogy nem értek a fejlesztéshez, nem tudok programozni, hanem egyszerűen kis tutoriálokkal, meg ilyen egyszerű megoldásokkal lehet ilyet összerakni, és tényleg lehet ilyet, volt tavaly nyáron egy workshopunk kiterjesztett valóság effekt készítésével, 3 részből állt ez, és 2 kiterjesztett valóság effekt létrehozását lépésről lépésre végignéztük, és többen voltak, akik jelezték, hogy azóta már ezt kipróbálták és tesztelték, és a workshopon éppen létrehozták. És ha valaki abban gondolkodik, hogy hogyan szeretne mondjuk olyan nyereményjátékot csinálni, hogy a márkájával szelfizzenek, akkor nem kell teleplakátolni az országot óriás plakátokkal, hogy akkor az óriás plakátunk alatt szelfizetek, hanem csináljunk egy egyszerű kiterjesztett valóság effektet, ilyet például végignézünk ebben a workshopon, de szintén sok esettanulmány meg blogbejegyzés van, amelyikek érdekesek lehetnek. Szóval hatástöbbszörözésről, amikor beszélünk, akkor több minden terület van, ezek ilyen lazábban kapcsolódnak egymáshoz, de ezek is olyanok, amiket érdemes végignézni, és megnézni, hogy milyen ütemben fogunk ezekkel foglalkozni. Előbb-utóbb mindegyikkel fogunk foglalkozni, csak azok, akik előbb kezdenek el ezzel foglalkozni, azt gondolom, hogy ők azért előnyt fognak tudni élvezni itt a marketingük eredményét tekintve. És ezek voltak a témák, amiket végignéztünk, tulajdonképpen a következő lépés az már csak az, hogyha valaki ezt kitöltötte, ezt a kis táblázatot, és beírta azt, hogy mi az, amikben biztos, hogy jó, mi az, amikben még fejlődnie kell, akkor nyilván föl kell állítani egy prioritást, és érdemes a saját listánkat végignézni, és megnézni azt, hogy hol vannak a hiányosságok, hol vannak a feladatok, és ezt milyen sorrendben csináljuk meg. Amit én mindenképpen javaslok, hogy a Google Analytics 4 és a konverziókapi, ha valakinek ez nincs rendben, akkor kezdje ezekkel. Főleg azért, mert sokszor itt azért az van, hogy a konverziókapit nem biztos, hogy nekem kell föltelepíteni, kiadom a rendszergazdának, vagy a weboldalnak a fejlesztőjének, és akkor ezt szépen nélkülem is rendbe tudják rakni. Én meg addig tudok a többivel foglalkozni, de ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy optimalizálni tudjak, hogy mérni tudjak, hogy célközönséget építsek, hogy a hirdetéseim hatékonyságát növeljem, szóval érdemes ezekkel kezdeni, ha ez még nincsen rendben, és utána pedig attól függően, hogy valaki inkább abban látja a gyors fejlődés lehetőséget, hogy tartalom több platformos megjelenítés, akkor kezdje ezzel, és akkor majd egy-két hét múlva, vagy 2 hónap múlva a saját ritmusának megfelelően mondjuk folytatja az adatbázis építéssel. Vagy éppen fordítva, lényeg az, hogy több témáról beszéltünk azért, mert valóban ez a rendszerváltás ez valós, még ha nem is vesszük észre. Így fővünk a kis forró vízben, mint a kis béka, érezzük, hogy csökkennek az eredmények, de a kis piszkálás az nem segít ezen, ki kell ugranunk abból a forró vízből, hogy ezeket megváltozó körülményeket, ezeket tudjuk követni, és a külső rendszerek változását, a saját rendszereink változását hatásával kell lekövetnünk. És ez nem elég a finomítás, nem elég az optimalizálás, abszolút ilyen strukturális változásokra van szükség több területen ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni. És igen, tök jó, hogy itt vagyunk, és ilyen sokan itt vagytok, meg majd nézitek felvételről is, mert meg kell ismernünk az új eszközöket, meg az új szemléletet, meg az új folyamatokat, de nem elég, hogy ezeket megismerjük, el kell kezdeni ezen dolgozni, mert ha nem kezdünk el dolgozni, és nem terepítjük a konverziókapit, és nem terepítjük a Google Analytics-et, és nem kezdünk el több platformon kommunikálni, vagy változatosabban videókat, vagy változatosabban hirdetés célközönségeket, akkor nem lesz ebből eredmény. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy azért van ez a feladatterv, hogy ezt akár ültessétek át abból, hogy a kis naptáratokba beírjátok, hogy mikor, hogyan haladjatok bele, vagy a saját ilyen feladatkezelő rendszeretekbe, mert így lesz ez jó. És hogyha pedig valami úgy érzek, hogy valamiben segítségre van szükség, akkor ebbe is tudunk segíteni, mert hogy igen, sok feladat van itt a konverzió kapitól, az analytics-től, a hirdetések kezelés, a mesterséges intelligencia, stb. De a LiftUp Social Media Hub, ami a liftupacademy.hu-n érhető el, ez ebben tud segíteni. Minden héten van egy-egy új rövid esett tanulmány, ami inspirációt ad. Vannak különböző szakmai előadások, két hetente az összes elérhető, most már ugye, nem is tudom, hogy 30 darab különböző előadásfelvétel van, ilyen fél órás, egy órás előadások, a kiterjesztett valóságtól kezdve, a toborzáson át egy URL paraméter építésig egy csomó minden, adatvédelmi témák is vannak benne, és itt lesz majd, ugye ezzel indulunk jövő héten, lesz a Google Analytics 4-es előadás sorozat, amit áram fog tartani, aztán utána majd lesz a mesterséges intelligencia, csomó minden, amivel foglalkoznunk, érdemes vagy foglalkozni kell, hogy egy kicsit teljesebb képet kapjunk, és hát képzéseink vannak minden évben. Hát tavaly 11 képzésünk volt, lehet, hogy most is lesz 11, de 10 biztosan lesz. Jövő héten kedden például lesz egy Instagram és Facebook hirdetések szuperhatékonyan nevű képzésünk, ahol ilyen középhaladó szintől bárkinek érdemes becsatlakozni, de lesz, ahogy említettem, listaépítés, tartalomfejlesztés és egy csomó minden más, amik segíthetnek abba, hogy dolgozunk át egy kis lista a következő időszaknak a tartalmairól, és a dátumokról, amikbe ezekbe lehet csatlakozni, és hát igazából, ha valaki valamelyiket nem tud részt venni, akkor sincsen gond, mert hát a helyzet az, hogy ezek felvételről azért utolérhetők, akár későbbiekben is, tehát mondjuk, ha valakinek nem jó az áron, GA4-es előadásának a második alkalma, semmi gond, végig fogja tudni nézni utána is. Persze kérdezni ott már rögtön nem fog tudni árontól, csak akkor, amikor ott van élőbe, de ezért a jó, hogy több alkalommal lesz ott. Úgyhogy ez a tavaszi, így nyár elejéig tartó menetrendünk, amelyikkel fogunk menni képzések, előadások témájába. És hogyha valaki végig gondolja, hogy azért egy elég sok tudásanyag lesz, amit majd itt be lehet gyűjteni. Ezt azért csináljuk így, meg azért hoztuk létre magát ezt a LiftUp Social Media Hubot, mert azt látjuk, ugye sokszor jártak vissza a képzéseinkre olyan ügynökségektől emberek, vagy webáruházaktól, cégektől emberek, akiknek mindig az új információkra volt szüksége, de hát választani kellett, mert hát se az időbe, se a költségbe sokszor nem fér bele az, hogy most akkor oké, most a hirdetés képzés megnézem, de akkor a chatbot az már nem fog beleférni, vagy megnézem a videógyártást, de akkor az adatbázisépítés az már nem fog biztos, hogy beleférni, mert nem lesz rá időm, vagy hát nyilván sok-sok képzés az sokba kerül, és azért hoztuk létre ezt egy ilyen előfizetéses rendszerbe, hogy egy nagyon kedvező áron lehet ezt megnézni. Most végig gondolunk, hogy itt van ez a sok lista, hát itt, ha valaki ezekre mindegyikre önállóan szeretné részt venni, akkor itt azért sok százezer forintos hirdetés, illetve képzési díjakat kéne ebbe berakni, és ehhez képest a Hub-nak a díjazása az úgy alakul, hogy havi 9000 forinttól már elérhető úgy, hogy ebben minden anyag benne van, egyetlen korlátozás van, hogy a képzéseken nem lehet részt venni, és csak két hétig nézhetők vissza a felvételek, de az előadások, az esettanulmányok, ilyen videótréningek azok benne vannak, aki pedig szeretné lazábban kezelni és minden anyaghoz hozzáférni, nekik pedig elérhető a leader szint, ahol havi 20 000 forint plusz száfáért gyakorlatilag az összes képzésen részt tud venni, és minden korlátlanul elérhető. Tehát, hogyha mondjuk valaki chatbot workshopon szeretne részt venni, ami majd ősszel lesz, ha ősz neki megfelel, akkor például ez az expert szint, ez tökéletesen elegendő, ha viszont szeretné már a májusi, illetve az idén januári chatbot képzésünknek az anyagát végignézni, akkor a leader szinten előfizet, és meg tudja nézni, és ezzel fog tudni tovább haladni. Egy biztos, ahhoz, hogy a közösségi médiánkban, a közösségi marketingünkkel eredményesebbek legyünk, ehhez szükségünk van arra, hogy több felületen változtassunk, és ehhez szükségünk van arra is, hogy több különböző platformon legyünk több különböző eszközt használjunk a marketingünkben, és hát erről szólt ez a mai nap, hogy átnézzük a különböző platformokat, átnézzük a különböző lehetőségeket, különböző feladatokat, és ha pedig valaki folytatni szeretné, akkor egyrészt mindjárt fogunk tudni beszélgetni, és ha mindjárt átnézem, hogy milyen kérdések lesz, jöttek, és ezekre nagyon szívesen válaszolok, plusz a Hubban pedig nagyon sok olyan anyagot talál, amik a saját fejlődési üteméhez tudja igazítani, és utána fog velük tudni haladni.